Ról a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Horváth Rémus Miklós hitoktatót szentelte diakónussá Ternyák Csaba egriesek Karcagon. A Szent István király tiszteletére szentelt templomban május 24-én. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett a Szentlélek működéséről beszélt. Mint mondta, a Szentlélek jelen van, ma is működik az egyházban. A pápa választáskor, a szentségek kiszolgáltatásakor, és különleges módon itt van közöttünk a diakónus szentelésen. Felidézte Ferenc pápa felhívását, melyben arra hívott valamennyiünket, hogy legyünk a remény zarándokai. Ternyák érsek úgy fogalmazott, a hivatásunk Isten által a szívünkbe ültetett értékes ajándék. Meghívás arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és elinduljunk a szeretet és a szolgálat útján. A prédikációt követően a diakónus magára öltötte a liturgikus ruhát, kinyilvánította akaratát, miszerint alázattal szolgálja az egyházat, és engedelmességet fogadott a főpásztornak. Ajándékként megkapta az evangéliumos könyvet, amely jelzi, hogy ezután az ő feladata lesz a jó hír hirdetése. Papok és diakónusok számára tart lelki gyakorlatot Varga László kaposvári püspök június 30-a és július 2-a között Bárdudvarnokon, a Porta Pacis lelki gyakorlatos házban. A lelki gyakorlat mottója soha ki nem alvó tűz, melynek középpontjában az imádság áll. A programban csendes szentségimádások, kiscsoportos beszélgetések, elmélkedések és közös szentmisék lesznek. Elutasította az orosz külügyminiszter, hogy a Vatikán legyen az Ukrajnával folytatott béketárgyalások helyszíne. Korábban 14. Leó pápa vetette fel, hogy a béketárgyalások következő fordulójának helyszínét a Vatikán biztosíthatná. Azonban az orosz külügyminiszter szerint ez nem lenne megfelelő platform két ortodox keresztény nemzet közötti tárgyalásra. Olyan megállapodást szeretne az Európai Unió az Egyesült Államokkal, amely tiszteleten és nem fenyegetésen alapul. A kereskedelmi biztos szerint a 27 tagú szervezet elkötelezett egy olyan megállapodás biztosítása mellett, amely mindkét fél számára előnyös. A biztos azután nyilatkozott így, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 50%-os vámmal sújtaná az Európai Uniót június 1-től. A kereskedelmi biztos hozzáfűzte, készen állnak megvédeni érdekeiket. Az európai kormányok arra figyelmeztettek, hogy a magasabb vámok mindkét fél számára károsak lehetnek. Újabb 1277 területvédelmi tartalékos tett esküt a Hősök terén a tavaly őszi 1000 után. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendezett eseményen a honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, egy magyar katonának Magyarország és Magyarország békéje kell, hogy az első legyen. Szalai Bobrovnicki Kristófa toborzási eredményeket ismertetve elmondta, kevesebb mint egy év alatt 5500-an jelentkeztek területvédelmi tartalékosnak, akiknek 10%-a a hivatásos vagy a szerződéses állományba lép tovább. Áprilisban 10% alatt maradt az áramimport aránya, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közlése szerint az előző hónapban mindössze 9,9%-ot tett ki a behozatal a hazai bruttó villamosenergia forgalomból. 2012 eleje óta ez a legalacsonyabb importhányad. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyfőre eső napenergia kapacitásban Magyarország a 9. a világon. Dél-Franciaországban Cannes után Nizza térségében is nagyszabású áramkimaradások voltak. A probléma 45 ezer háztartást érintett, de a szolgáltatást sikerült hamar helyreállítani. Cannesban és környékén mintegy 160 ezer háztartás maradt áram nélkül. A rendőrség ott az ügyben gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. Egyelőre nincs arra vonatkozó értesülés, hogy a két eset között van-e összefüggés. A kormány a magyar családok mellett áll ki, és azok is a magyar családok mellett vannak, akik nemmel szavaznak a Vox 2025 véleménynyilvánító szavazáson. és nemet mondanak Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására. Emelte ki a kulturális és innovációs miniszter Győrben. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a rezsicsökkentés vonatkozásában elkötelezett a családok mellett. Éves szinten 800 milliárd forintot tesz a kormány a rezsicsökkentésbe. Végül az időjárásról. A Dunántúlon lévő vastagabb felhőzet szakadozik, napközben gomoly felhős, napos idő valószínű. A Tiszántúl kivételével elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.
Driving by two lovers, kissing and walking, living out a dream, hoping they will make it. Beauty out of sync in a crowded city scene. They don't know. Driving by two lovers. So good about them. Will fate force its hand? Could it end it too soon? I see together they will learn so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Don't let anyone tell you what you think you must think. And if you've never loved my friend, broken hearts don't play the game. They don't play the game. Riding by two lovers, needing good love again, and many times forever. Hope they're gonna make it. Do you want to spend the rest of life on your own? I see together they will love so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Don't let anyone tell you not to think. Don't let anyone tell you what you think you must think. And if you've never loved my friend, broken hearts don't play the game. They don't play the game. They don't know.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az urológia témakörében beszélgetünk dr. Sereg Róberttel, az Egri Markot Ferenc Kórház urológiai osztályának főorvosával. Beszélgetünk a prostata elváltozásairól, a vizsgálatok és kezelések módjairól, de szólunk a vesét érintő megbetegedésekről és a megelőzés fontosságáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, dr. Sereg Róbertet, akivel az urológia témakörében fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Kezét csókolom, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az urológia szerintem mindenki tudja, hogy milyen szakterület, mivel foglalkozik, de az már sokkal kevesebben, hogy milyen problémákkal mehetünk mi az urológiára. Urológia elsősorban mivel foglalkozik?
Azt gondolom, hogy az általános hittel ellentétben ez nem csak a férfiak, hanem a nőknek a szakterülete is, vagy hát legalábbis megbetegedés csoportja, amikkel mi foglalkozunk. Vesék, vesevezeték, húgyhólyag, férfiak esetében prostata, illetve hát ilyen herely és reproduktív szerveknek, a férfi reproduktív szervek megbetegedéseivel foglalkozunk. Hát nők esetében azért a hólyag, hurutók, vesemedence gyulladás, és a, hát ezeknek a daganatos betegségei is nem elhanyagolható. Hát illetve mi foglalkozunk azért a vizeltartási panaszoknak a konzervatív és műtéti kezelésével, illetve a nőgyógyászokkal együtt a hólyagsüllyedésnek a mindenféle kezelési módszereivel szintén.
Milyen szívesen járnak a betegek urológiára, mert mint nyilván a legtöbb ember nem szeret orvoshoz járni, én azt tapasztalom, vagy azt mondják az orvosok, visszaigazolják.
Nálunk mosolyogni szoktak a betegek.
Nők, férfiak egyaránt szívesen?
Többnyire igen.
Milyen problémákkal keresik fel általában a rendelőt?
Igazából, ami leggyakrabban a betegeket hozza, az valamilyen típusú fájdalom, vagy valamilyen panasz, vizelési nehézség esetleg, vagy pedig vizelettartási probléma, esetleg vesetáj, vagy akár ilyen alhasi fájdalmak, de egyre gyakoribb szerencsére az is, aki tünetmentesen szűrővizsgálatra jön, amit nem győzök hangsúlyozni, mert sajnos az urológiának a betegségei, főleg a daganatos betegségek, azok nagyon súnyak tudnak lenni, és olyan hosszú ideig teljesen tünetmentesek, úgyhogy hát sajnos azért elég sokszor találkozunk olyannal is, hogy bejön valaki egészségesen, és kimegy betegen, mert, és ezt azért nehéz hirtelen feldolgozni, az biztos, mert nagyon sokszor hosszú ideig tartó panaszmentes állapotban a semmiféle tünetet nem adnak ezek a betegségek, úgyhogy a szűrővizsgálatok nálunk különösen fontosak.
A prostatát érintő szűrővizsgálat pedig egyébként is egy vérvétellel már jó eredményt adhat, vagy hozzávetőleg jó eredményt adhat, de hát ez doktor úrjában.
Csak annyit tesz valaki, hogy erre a PSA vérvételre elmegy, amit én egy picit hangsúlyoznék, hogy az igazi vérvételről, nem pedig az új begyes vizsgálatról van szó, az már nagyon sokat jelent, igazából az perdöntő is, ha úgy vesszük, illetve hát szerintem fontos azért évente egy hasi ultrahangot mindenképp megcsinálni, ha más nem is lesz az ember.
Amikor a férfiak megérkeznek, akkor nyilván tünettel érkeznek önökhöz. Milyen általános tünetekkel jönnek? Tehát nyilván fájdalmat éreznek, vagy esetleg valamilyen gyulladás okozta?
Hát igazából leggyakrabban valamilyen típusú vizelési panasz, vagy vizeltartási, vagy vizeltürítési panasz, esetleg valamilyen hurutos jellegű dolog.
És akkor itt milyen vizsgálat következik? Mert ez szokott a mumus lenni, hogy a különböző vizsgálatokat ezt el kell szenvedni, viselni.
Hát első körben egy ultrahang mindenféleképpen, beszélgetés, illetve hát a fizikális vizsgálatnak van a here és a prostata tapintási része. Azért most, hogyha valaki ezt borzasztóan ellenzi, és azt mondja, hogy ezt abszolút nem szeretni, akkor mi nem feszítjük keresztre. Ezért de mindenképpen a vizsgálathoz hozzátartozik, és úgy korrekt a vizsgálat, hogyha ezek mindegyike benne van.
És ebben az esetben van alternatíva, hogy mivel tudják helyettesíteni ezt?
Nincs.
Vagy? Nincs.
Nincs, mert ultrahanggal ugyan lehet látni a prostatát, de a prostatának más tulajdonságait lehet látni, mint a tapintása. És azért jó, ez a prostatatapintás egy kellemetlen dolog, illetve híres vagy hírhett is, de azért egy nagyon rövid, fájdalmatlan és egyszerű vizsgálat, amivel a prostata betegségein kívül a végbél nyílás és a végbél betegségeit is lehet. Tehát gyakorlatilag azért nem egy-kettő alkalommal lehet itt találni végbél rákot, ami azért egy eléggé fontos információ lehet.
Amikor megkapják a diagnózist a betegek, akkor hogyan állnak ehhez a diagnózishoz? Mert ugye ennek nem feltétlenül a legrosszabb a kimenetele.
Abszolút, persze. Főleg, hogyha időben ezek vissza vannak véve, akkor ezek azért gyógyítható betegségek, de hát azért az embernek mindig van egy terve a jövőre, az életére, és ez megváltoztatja, gyakorlatilag felrúgja. Úgyhogy biztos, hogy nem könnyű ezeket feldolgozni, akkor sem, ha gyógyítható, pláne nem, ha esetleg már egyelőre haladott állapotban van a dolog. Hát, hogy hogy állnak hozzá nálunk partnerként az urológián, szinte minden esetben egyébként, hát az, hogy otthon mi a helyzet, azt mi nem tudjuk. Szerintem szerencsére igazából, de tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az a betegcsoport, akikkel mi itt találkozunk, ők nagyon jól vezethetők, úgymond végig a terápiát. Nyilván meg kell beszélni a dolgokat, ki nem mindenki szeretne minden típusú beavatkozást, illetve hát rendszerint több lehetőség is van, amit a beteggel megbeszélve választunk ki közösen, amit ő is el tud viselni, esetleg meg tudja oldani akár hosszas bejárást valamilyen egészen távoli Magyarországon belül intézménybe esetleg, vagy pedig egy rövidebb, de esetleg más jellegű problémát okozó egyéb dolgot választ.
Nagyon fontos a legtöbb betegség esetében, hogy időben ugye elkerüljön a beteg az orvoshoz, de ugye itt nagyon nagy jelentősége van az életkornak. Mikortól érdemes, hány éves kortól érdemes eljárni mondjuk urológiai vizsgálatra?
Hát úgy kezdeném, hogy fiatal férfiak esetében, tehát akik gyakorlatilag a kamaszkortól kezdődően ez a herőönvizsgálat, ez egy nagyon fontos dolog. A hererákok azok nagyon ritkák, de viszont nagyon gyorsak tudnak lenni, és igazából itt az sem megoldás.
És egész fiatalokat is érinthet, ugye?
Igen, ez 10 éves kortól. Tehát ez a 10 évesek betegsége 40 éves korral majdhogy nem bezárólagosan. Igazából idősebbeket nagyon ritkán szokott ez érinteni. És hát ez különösen nagy tragédia azért, hogyha ez itt elromlik ez a dolog. Egyébként a hererákokról azt kell tudni, hogy a gyógyulási aránya az 98%-os. Szemben a 60-as évekkel, amikor 98%-os halálozási arány volt. Azért itt egy hatalmas fordulat történt, de ehhez az is kell, hogy rendesen csináljuk a dolgot. Ez kezdődik az önvizsgálattal, amikor egyszerűen az ember a zuhany alatt megtapintja, megtanulja, milyen alakú, mit tapint, és hogyha valami más van, akkor el kell menni egy urológushoz, és egy két perc alatt az megmondja, hogy van gond, vagy nincs gond. Rendszerint nincs egyébként, olyan ritka, hogy bármi van, de én azt gondolom, hogy ezt mindig érdemes ilyen esetben megbeszélni. És később igazából 40 éves kor fölött van az a időszak, vagy életkori határ, amikor mi javasoljuk a rendszeres urológiai vizsgálatot. Ami, még egyszer hangsúlyozom, egy vérvétel és egy ultrahang mindenképpen. A fizikális vizsgálat az pedig erősen javasolt. Ha rajtunk múlik, mindig megcsináljuk.
Gondolom az önvizsgálat, azt említette doktor úr, hogy 10 éves korban nagyon fontos, de hát, hogy ezt amúgy se hagyják el a
hát, ha már megszokta az ember kárába hagyni, azt gondolom.
Hát, hogy egyébként is az önvizsgálat nagyon fontos, mert hogyha az eltérést tapasztaljuk, akkor már az nagy gondot jelent?
Nagyon sokfajta eltérés van, és igazából tulajdonképpen ami a legjellegzetesebb, speciál a hererákokra, az egy fájdalmatlan, kemény kinövés valamelyik herén, ami nem mozdítható a herétől, de ezt azért gyakorlatilag, azt szokták mondani, hogy az ember egy hererákot tapint, akkor a másodikat biztos, hogy felismeri, de ha nem tapintott még egyet, akkor igazából nincs erre semmiféle tapasztalata, hogy mit is kell érezni. Szerintem az a legjobb, ha bármit érez, elmegy egy urológushoz, nem kell kétségbe esni, csak meg kell mutatni, hogy ez van, és mondja meg, hogy ez micsoda.
Hogyan lehet ezt kezelni?
Hát elsősorban, ha ez beigazolódik, hogy ez ilyen típusú betegség, akkor azt a herét el kell távolítani mindenféleképpen. Itt azért a spermabanknak a használatát is nagyon kell hangsúlyozni, hogy ilyen esetben, ha esetleg bármiféle utókezelés lesz, akkor azért a spermiumoknak a képződését azt erősen befolyásolhatja, úgyhogy mindenképpen a műtétet követően szerintem az első útja az embernek egy spermabank kell legyen, vagy legalábbis az a legjobb. És hát ezt követően nagyon gyakran nem is kell semmiféle utókezelés. Létezik kemoterápia és létezik sugárkezelés is különböző betegségekre, illetve hát ilyen kiterjesztettebb műtét is előfordulhat, de időben felfedezett betegségekkel ezek nem szükségesek általában.
A másik mumusnak mondanám a férfiak körében, aztán a prostata. különböző elváltozásai, megnagyobbodása, jó indulatú és rossz indulatú problémái. Mit lehet ezekről tudni?
Gyakorlatilag minden férfit érint valamilyen módon a prosztatának a jó indulatú megnagyobbodása. Teljesen normális jelenség, nagyon gyakran nem okoz semmiféle panaszt, ha nem okoz panaszt, akkor nem kell piszkálni, nem kell rá külön gyógyszer.
Milyen panaszokról beszélünk?
Hát ez egyszerűen mechanikai módon a vizelet elfolyását gátolja, olyan, mint hogy picit elkezdenénk zárni a csapot, ami nagyon gyakran ilyen nagyon lassú folyamat, és így az ember igazából úgy hozzászokik, hogy sokszor észre sem veszi. És kicsit így visszagondolva nem tudja már eldönteni, hogy régen így volt, nem így volt, ez kicsit bizonytalanságot szokott okozni, ezt azért sokszor látjuk, teljesen változó egyébként. Tehát gyakorlatilag vizelési nehézséget okoz, éjjel fel kell kelni több alkalommal, akadozva ürül, vagy csökkent sugárban ürülő vizeletet okozhat esetleg, illetve hát a későbbi időszakban nem ürül ki teljesen a hólyag, tönkre megy lassan, és aztán utána ezt a vesék is tudják követni, itt azért ez már veszélyessé válik ez a dolog. És egyébként nagyon érdekes, mert megvan az a két véglet is ebben az esetben, hogy van, amikor mi gyakorlatilag fizikális vizsgálattal, tehát ultrahanggal azt lehet látni, hogy jól kiürül a hólyagja a betegnek, a vizelési paraméterei is megfelelőek, és majd megőrül a panasztól. És olyan is van a másik véglet, akit viszont a műves állomásról küldenek, hogy nézzük már meg, és nekik viszont az életben azt mondják, semmilyen ilyen típusú vizelési panaszuk nem volt, és azt lehet látni, hogy mindkét vese már tönkre ment, mert nem tud kiürülni a vizet, akkor a nyomás van a hólyagban. De gyakorlatilag előfordulhat az, hogy a betegség súlyosságát a panaszok nem pontosan tükrözik. Van, hogy sokkal rosszabb, van, hogy sokkal jobb. És ezért is érdemes ezt megnézetni időnként urológussal, mert becsapós tud néha lenni.
És ilyen kimenetele lehet akkor, tehát, hogy a veséket károsítja.
Hát az szerencsére ritka, de ez a veszélye a dolognak, amit szeretnénk mindenképpen elkerülni, vagy megelőzni.
A prostatarák az hol tart jelenleg a megbetegedések között, mert egyébként jó eséllyel meggyógyulnak a betegek.
Hát a férfiak esetében talán az egyik leggyakoribb, most nem tudom, hogy az első vagy a második helyen van, de az első helyek mindenképpen dobogós helyén van a prostatarák a rákos megbetegedéseknek férfiak esetében. Rendszeres szűrővizsgálat nagyon fontos. Így általában azért sikerül megtalálni a dolgokat, időben kezelésre kerülhet a beteg, és azért minél hamarabb kezdjük, igazából annál kisebb áldozattal jár ennek a kezelése is.
Milyen stádiumok vannak? Mert most én azt mondtam, hogy jó eséllyel meggyógyul a beteget, nyilván, hogyha abban a stádiumban érkezik, de milyen kimenetelei lehetnek ennek, és milyen kezelési módjai?
Hát amennyiben csak a prostatán belüli a betegség, tehát a prostata úgynevezett tokján belüli a betegség, és nem töri át, akkor igazából ez műtéttel eltávolítható. Nyilván ez a beteg állapotától is a kicsit a beteggel való megbeszélés alapján is dönthető műtét, vagy esetleg más típusú kezelés mellett. A más típusú kezelés a sugárkezelés, ami szintén meggyógyíthatja ezt a betegséget. Annak több fajtája van egyszeri alkalommal járó, van több alkalommal járó. Több alkalommal szokott az a probléma, hogy ez azért egy 30 alkalom körülbelül, ami azt jelenti, hogy az Pesten, Miskolcon, vagy Ván ilyen, tehát olyan helyen, ahol van ilyen centrum, ott kell ezt elvégezni, és ez azért egy mindennapos bejárást vagy befekvést jelent, ami az egy hosszú idő. Amennyiben kicsit előre haladottabb, és a prostata tokját áttöri, akkor a műtét az már nem jön gyakorlatilag szóban. Ha pedig esetleg áttéteket ad, akkor mindenképpen egy ilyen szisztémás, tehát a teljes testét érintő kezelésre van szükség, akkor nem sugár, hanem akkor hát vagy kemoterápia, vagy nagyon sokfajta modern terápia is létezik, amit hormonterápiáknak hívunk mi összefoglalóan, de ennek azért elég sokrétű módjai vannak már az utóbbi időben, és azért elég sok áttörés is van folyamatban, és történt is. Tehát amit akár még 5 év is nem tudtunk kezelni, gyakorlatilag ezek a betegek sokszor most jelenleg panaszmentesek is. Igazából teljes életet tudnak élni.
Hogyan tudják ők ezt észrevenni? Mert hogy eleve egy alattomos megbetegedésről van szó.
Hát az a baj, hogy gyakorlatilag sehogy nem lehet rá számítani, hogy az ember észreveszi. Ha észrevesz valamit, az már nem a korai stádium. Tehát pont ez az a betegség, amikor az emberek bejönnek egészségesen, kimennek betegen, és én azt is szoktam mondani a betegeknek, hogy igazából ez gyógyítható, de az ember életét megváltoztatja. Akár a műtét, akár a sugárkezelés, mindegyik eleve a tortúra, amin keresztül kell menni, az azért azt mindenképpen lelkileg is fel kell dolgozni, illetve azért testileg is kell bírni. Ezen kívül utána később mindegyiknek vannak valamilyen típusú mellékhatásai, vagy ha úgy mondjuk szövődményei, amivel együtt kell tudni élni. Általában ezekkel egyébként nagyon jól együtt lehet élni, és általában nem is veszélyesek, gyakorlatilag teljes életet lehet velük élni, de ez egy picikét más, mint azt megelőzően. Főképpen azt tűnik el, hogy ezzel a probléma nem kell. Ezzel után azért foglalkozni kell később. Ez mindig benne kell legyen az embernek a gondolatában, hogyha bármit tervez, akár egy kirándulást, akár valamilyen típusú munkát, akkor ezt azért figyelembe kell venni később.
Milyen szempontból kell figyelembe venni?
Hát akár vizelettartási panaszok, akár a sugár után szokott ilyen időt hurut kialakulni, ami nagyon könnyen fel tud esetleg lángolni, akár ilyen végbélgyulladás, akár hólyaghurut. Műtét után a leggyakoribbak a vizelési panaszok, merevedési panasz azért nagyon, az 80%-os a műtétet követően. Úgyhogy hát ez kívül nem látszik, az ember tudja, és foglalkozni kell vele.
Hogyan változott az elmúlt évtizedekben mondjuk ennek a betegségnek a megjelenése? Mert hogy ugye azt mondtuk, hogy talán a második leggyakoribb, mert nem az első ott a férfiak körében, hiszen ott a tüdőrák, ha jól tudom, az első.
Hát igen, ezek
de hogy
gyakoriak.
Ez hogyan alakult? Tehát egyre több ilyen megbetegedés van, vagy egyre többet ismernek fel, és ezért tűnik nagynak ez a szám?
Hát őszintén szóval, mióta én dolgozok, azóta mindig nagy volt ez a szám. Így a saját praxisomban nem veszek észre vagy különbséget a megjelenések között. Igazából annyi változott talán, hogy korábban felismerjük ezeket. De azért, hogyha kialakul egy ilyen betegsége az embernek, az egy idő után jelentkezni fog. És hogyha korán nem, akkor később. Tehát a megbetegedések a prostata esetében nem feltűnően gyakoribbak, Viszont azzal, hogy korábban felismerjük őket, sokkal több terápiás lehetőségünk van. A Covid után egy picit ez rosszabb egyébként. Akkor elég hosszú időszak. Érdekes módon dolgoztunk, de mégis azért lehet látni azt, hogy sokkal gyakoribb a késői stádiumokban felismerése ennek a dolognak.
Egyébként elhanyagolják ezt a férfiak, ezt a fajta vizsgálatot?
Hát szerintem ez változó.
Változó.
Remélem nem.
A kezelési módok, azok hogyan változtak ebben az, hát ahogy most itt visszatekintünk az eltelt évtizedekre?
Hát a műtéti technikák azok változtak mindenféleképpen, sokkal emberbarátabb műtéteket tudunk már végezni azért a technológia fejlődésével, illetve a sugárkezelés is szintén nagyon sokat változott, most már sokkal modernebb berendezések vannak Magyarországon is egyébként, amik azt teszik lehetővé, hogy sokkal kisebb és sokkal célzottabb sugárdózis kapjon. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a mellékhatások azért töredékére csökkentek a korábbi ilyen típusú kezelésnek, és hát ez egyébként minden esetben a betegekkel ez szokott egy megbeszélést igénylő dolog lenni, de gyakorlatilag a sugár az ezt a típusú betegséget meg tudja gyógyítani. Ez a sugárkezelés, ez különböző típusú rákos betegségekre másképpen hat, ezt meg tudja gyógyítani. Illetve a kemoterápia, tehát az egy átmeneti dolog, akkor megvisel az embert, és utána viszont ezek a hatások, ezek azért elmúlnak, ezek a mellékhatások. Hormonkezelés, aznak szintén vannak mellékhatásai, ezek minimálisak. Igazából gyakorlatilag nem szoktak ezekre a mellékhatásokra panaszkodni a betegek, és a hormonterápia fejlődött a legnagyobbat gyakorlatilag az utóbbi években, illetve most jelenleg is még.
Mit lehet tudni a hormonkezelésről, a hormonterápiáról?
Hát ez gyakorlatilag azt teszi, hogy ez más néven kémiai kasztráció, a tesztoszteronnak a termelődését állítja meg teljes egészében, és a hagyományos az utóbbi 6-7 évig elérhető ilyen típusú kezelések, ezek gyakorlatilag ezt csinálták, mint hogyha a heréket eltávolítottuk volna. Az újabbak, azok azt is meg tudják akadályozni, hogy ezek a daganatsejtek, ezek képesek arra, hogy érzékenyítik magukat arra az egy-két tesztoszteron molekulára, ami mégis bekerül a szervezetbe, illetve hát más egyéb módokon is ezt a láncolatot, amit a tesztoszteron el tudna indítani, ezt képesek magukban beindítani. És ezek az újabb típusú kezelések ezeknek a különböző ponton, más pontokon történő megakadályozására is alkalmasak már, ami egy áttörést jelentett ezeknek a kezelésében. Azt kell tudni a prostatarákról, hogy ez egy tesztoszteron érzékeny dolog. Tehát gyakorlatilag a tesztoszteron okozza, vagy teszi lehetővé a prostatasejtek szaporodását, és a prostatarák ezt kihasználja egy kontrollálatlan szaporodásra, de mindenképpen ennek a ilyen eléggé bonyolult, ilyen biokémiai enzimláncolatnak, annak működnie kell ahhoz, hogy ez a szaporodási folyamat.
Van összefüggés a tesztoszteron termelődésének a mennyiségében is, mondjuk a prostatarák kialakulásában, vagy ennek semmi köze?
Hát inkább azt mondanám, hogy hát idővel a tesztoszteron szint azért változik, tehát van a férfiaknál is egy teljesen fiziológiás csökkenése ennek, és a külső tesztoszteronpótlás viszont ezért veszélyes. Ilyen szokott lenni ilyen megbeszélés egyébként sokszor, hogy ha csökken, akkor mit csináljunk, esetleg merevedési panaszok esetén, vagy más típusú ilyen panaszok esetén, de ezért szoktuk lebeszélni mi az időskori ilyen tesztoszteronpótlásról a betegeket, hiszen ez veszélyes prostatarákat okozhat, ami túl nagy áldozat, még a veszélye is.
Milyen esetekben alkalmazzák ezt a hormonterápiát? Mert nyilván nem ez az egyetlen, vagy amit lehet választani, hogy említette is doktor úr.
Hát igen, ez egy kiegészítő terápia szokott lenni.
Ja, tehát már egy másik után ez még egy bevethető?
A sugárkezeléshez szoktuk mi előtte adni, általában 3-6 hónapig egyébként, illetve a sugárkezést követően még egy ideig. Hát ezt mindenféleképpen a sugárkezelő orvossal megbeszélve, hogy ő hogy javasolja. Illetve hát azokban az esetekben mindenképpen, amikor előre haladott és nem gyógyítható a betegség, akkor ez mindenféleképpen ez az elsődleges terápiás vonal.
Az, hogyha mondjuk a tesztoszteron vissza van szorítva a szervezetben, az mondjuk milyen mellékhatásokkal jár, vagy ők ezt tapasztalják-e a mindennapokban, hogy ők egy ilyen kezelést kaptak?
Változó. Ha tapasztalják, akkor esetleg azt lehet tapasztalni leginkább, hogy egy kicsit az embernek az élete úgy meglassul, tehát a motivációja egy kicsikét csökkenhet akár. Nem szoktak erre panaszkodni egyébként a betegek leggyakrabban, de ezzel van írva, hogy ez így egy gyakori dolog. Hát ezek a másodlagos nemi jellegek, ezek nem szoktak eltűnni érdekes módon ilyenkor sem. Tehát nem alakul át az ember, vagyis mert ezek, tehát nem fiatal korban történik ez a dolog azért.
40 éves korban akkor tehát érdemes ellátogatni az urológiára, hogy hátha, de inkább ne találjanak valamit.
40 és 50 év között nagyon ritka a prosztatarák, viszont régebben az volt, hogy agresszívabbak, és a 40-50 közöttieket sokkal gyakrabban elvitte, mint az idősebbeket, főképpen azért is, mert nem jártak ők még szűrésre, és ezért sokkal ritkábban került felismerésre. És igazából, ha most csak annyiról van szó, hogy az ember elmegy és csináltat egy PSA vérvételt és egy ultrahangot, esetleg egy fizikális vizsgálatot, az szerintem nem egy nagy dolog ahhoz, hogy ennek a veszélyét is elkerülje, vagy csökkentse.
Mondjuk, hogyha a újbegyes mérést nézzük, akkor annak is lehet azért valamilyen létjogosultsága, hogyha a szűrőbuszokat egyáltalán nem?
Hát ezt nagyon rossz mondani, de nagyon nagy hiba százaléka van.
De hogyha ott mondjuk már találnak eredményt valami olyan pozitív irányba az elváltozás tekintetében, akkor érdemes felkeresni nyilván az orvos.
Tehát, biztos, hogy érdemes felkeresni.
Tehát, hogyha ott találnak valamit, akkor mindenképpen irány az orvos.
Abszolút. Én inkább azt mondanám, ha ott nem találnak semmit, akkor is.
Tehát a tüneteket nem várjuk meg, ez a lényeg, hogyha valamilyen probléma, akkor meg nagy a probléma.
Nem feltétlenül azért, mert nagyon sok típusú elváltozás okozhat hasonló tüneteket, de mindenféleképpen ezeket a daganatos betegségeket főleg, de azért egyéb betegséget is minél korábbi stádiumban tudunk észrevenni, annál könnyebb és annál kisebb áldozattal jár ezeknek a gyógyítása.
hajlamosító tényezők ezek, amik kialakíthatják, vagy inkább az életmód, vagy a kettő együtt?
Némelyik betegségre van családi halmozódás. Most már egyre több olyan genetikai elváltozást találnak, amik, például ez a BRCA, ez azért el is híresült egy kicsit. Azt hiszem Angelina Jolie volt az, aki, akinek a révén. És ez egy komoly dolog, illetve ezekre van is
szűrések. Ugye egyébként a hallgatóságnak csak annyit közbeszólva, hogy ő eltávolítatta a melleit, ha erre gondolt most doktor úr, hogy igen, ugye a genetikai hajlam miatt ő már megelőzvén ezt a melldaganat kialakulásának a lehetőségét, ő ezt eltávolítatta.
Igen, ez most nem urológiai téma, de ezt azért nem ajánlják, tehát ez talán túlzás. Inkább annyit szoktak ajánlani, hogyha van egy ilyen típusú genetikai elváltozás, akkor a szűréseket kell sokkal rendszeresebben és sokkal szigorúbban venni, de az, hogy megelőző ilyen csonkító műtéteket végezni, az azért túlzás.
Egyébként ennek semmilyen előnye nem lehet neki? Tehát, hogy eleve nem alakulhat ki ott semmi?
Hát, ha eltávolítatja, akkor biztos nem alakul ki ott, de abban a szervben, de ez a BRCA elváltozás, ez azért más típusú dagantos betegségeket is okozhat, nem lehet mindent kivenni.
Az urológia témaköréhez még szorosan hozzátartozik az, hogy a vesénk milyen állapotban van, és hogy itt azért kialakulhatnak kövek is, és szerintem ezek viszonylag gyakori elváltozások. Mivel okozhatjuk ennek az előfordulását?
Szerintem sok beteget magamra haragítottam azzal, hogy rengeteget kell inni, és rengeteget kell sportolni, de ez a kettő egyébként.
A sportnak köze van tehát a kialakulás?
Szóval igen. Igazából a szervezet minden részére jó hatással van a rendszeres testmozgás, és illetve az is benne van, hogy azért volt olyan barátom, akit elküldtem futni, és a rengeteg kisküvit szépen sorban kipisílte. Jó, hát az egyedi. De azért nagyon sokszor előfordul az, hogy ezek a kövek, ezek nyilván akkor kialakulnak, akkor aprócskák, nem is milliméterről beszélhetünk, hanem csak ilyen kristályosodási magokról, amik teljesen tünetmentesen elmennek, ha van rá módjuk, de ahhoz nem feltétlenül csak annyi kell, hogy sokat igyon az ember, hanem kell azért egy kis fizikai aktivitás is, hogy testhelyzetváltozások például. A vesén úgy néz ki, mint egy bab gyakorlatilag. A veseüregrendszer felső része, az a vesevezeték indulása fölött van, az alsó része viszont alatta. Onnan a vesekülnek először fel kell menni, hogy utána ki tudjon ürülni. Ez simán egy fizikai dolog. De hogyha az ember fejlefele van, akkor onnan is lefele kell menni. És van is egy nagyon számunkra híres debreceni professzor, akinek mindig az volt a mondás, hogy gyertyálásban kerékpározó mozgás kell. Szépként szoktam is mondani a betegeknek. És hát biztos, hogy igaza volt.
Amikor már tüneteink vannak, nekem még ugyan kövem nem volt, de hogy ez azért jelentős fájdalommal jár.
Hát érdekes volna, a kisköveknek az ürülése okoz nagy fájdalmat, és a nagykövek azok viszont nagyon sokszor csak ilyen tompa kellemetlenséget tudnak okozni. Nyilván a kicsi az ki tud ürülni, általában azért a vesekövek vagy a vesegörcsök után a spontán ürülésnek az esélye az olyan 80%-os, úgyhogy azoknak a nagy része ki tud menni spontán, de hát néhány esetben kell beavatkozást is végezni. Azért, ami a legjellegzetesebb, és ami a amire a legjobban emlékszik, úgymond az ember, az a villámcsapásszerű hirtelensége jelentkező ilyen megsemmisítő fájdalom. Hát azért vannak
annyira fáj, történtek, hogy egyszerűen nem tudunk tovább, ott kész fekszünk?
Hát azért, ha megengedi, elmondok egy történetet, ezt nem tudom magamban tartani. Volt egy beteg, aki azt mondta, hogy az történt, hogy ment a traktorral az úton, és a traktor az kézigázos, a keze, tehát a jobb kezénél volt a gázkar, nem pedálos, és ahogy beállítja, a traktor úgy megy. Villámcsapásszerű fájdalom, annyira, hogy leesett a földre, a szék mellé. A gázkart nem ért el, összegörnyedve felemelte a kezét, fogta a kormányt, és hát arra tudott csak koncentrálni, hogy valahogy az úton tartsa a traktor, de a sebességén nem tudott változtatni. És hát utána nyilván, hogy ez kicsit oldódik, utána meg tudja állítani, vagy valami, de hát szóval ez ennyire hirtelen lehet, hogy az ember akkor cselekvésképtelenné válik.
Percekre.
Jó, hát ez azért ritka.
De percekre.
Hát akár percekre. Azért azt is szoktam mondani a betegeknek, mikor kérdezik azt, hogy dolgozhat-e ilyen vesegörcsös rohamot követően, amikor még tudjuk, hogy bent van a kő esetleg, de várjuk, hogy kiürüljön, akkor azért azt szoktam mondani, hogy oké, mindent lehet csinálni, csak ha hirtelen abba kell adni, akkor ne halljon meg senki. Tehát, hogy valami olyan típusú tevékenységet válaszol, amiből nem lesz baj, hogyha hirtelen felé félbeszakad.
Ez most egyfajta tünet volt, de hogy milyen esetekben kell gyanakodni, hogy valami a vesénkkel lehet, hol fáj, hova sugározhat, mert hát nyilván betegek arról szoktak beszámolni, hogy átsugárzik valahova.
Hát bordaív alatti fájdalom valamelyik oldalon. Általában azért extrém ritka, hogy a vese probléma az két oldalt fáj. Általában határozottan az egyik oldalon szokott fájni, és sugározni is az egyik oldalon szokott. Az oldaliságot azért ezt szokta tartani, ha átmegy a másik oldalra, az nagyon ritka, hogy vese típusú. Nyilván az emberben nem lehet olyat mondani, hogy valami lehetetlen, és biztos, hogy nincs, mert akkor a következő tudja, hogy az lesz, de az ritka, inkább azt mondom. Rendszerint nőkben a szemére majkak felé, férfiaknál a herébe sugárzó fájdalom szokott lenni, és akkor azt az utat követi, ami egy egyenes vonal gyakorlatilag a vese és a között a sugárzási pont között. Alsó végtagban nem szokott.
Sietni kell ezzel az orvoshoz?
Hát fáj, biztos, hogy sietni szoktak vele, úgyhogy igen. Jó, hát rendszerint ezek nem életveszélyes dolgok. Amikor mi is azt mondjuk, hogy sietni kell, ez akkor halázzal jár. Akkor mindenképp.
Mert hogy ebben az esetben mi a kockázat, ha lázzal jár?
A vese gyors tönkre menetele. És akár egy ilyen vérmérgezéses jellegű állapot, ami az embert nagyon súlyos fokban megviselheti.
Amikor nagyobb köveket találnak, akkor már ugye itt a robbantásról beszélünk, hogy ott a zúzásról szét fogják ezt zúzni, hogy jó esetben könnyebben távozzon. De milyen kezelési módjai vannak még ennek?
Hát azért ez a vesekőzúzás, ez nagyon a játékszabályokat alapjaiban megváltoztató kezelési módszer volt, amikor azért olyan köveket, amik jó lehet, hogy várható, hogy kiürül, de mondjuk akár bizonytalanul, vagy akár soká kiürül, vagy olyanokat, amik a vesében vannak, és egyáltalán nem is várható, hogy eltűnik onnan, ezeket azért műtét nélkül össze lehet törni. Vagy kellemetlenség nélkül, vagy minimális kellemetlenséggel. Ez nagy dolog szerintem azért. Jó, nagyon sokszor nem elsőre, hanem többedik alkalomra. Hosszú ideig is tart, mert Magyarországon ezt 20-21 naponként lehet elvégezni, nem lehet 3 naponta. Hát ez egy ilyen szabály. És tehát azért ezzel is jár kellemetlenség, de ez ahhoz képest, hogy esetleg egy műtétnek, a veszélyének kitesszük a beteget, bár ez egy sokkal gyorsabb módszer, azért mindenféleképpen elsőként választandó.
Hogyan történik a zúzás?
Hát egy vizsgálasztalra felfekszik a beteg, egy szilikonos párnát az oldalához nyomnak, és azon keresztül ilyen ultrahangos lökés hullámokkal próbálják összetörni a követ. Ez kb. Olyan 20-25 percig tartó beavatkozás, kattogás, illetve hát kicsit ilyen, nem is tudom megmondani, ilyen rugdosás vagy ütögetésszerű érzés, de nem feltétlenül kellemetlen különösebben. Kicsit változó. Nyilván nagyon nem lehet kellemetlen, mert mozdulatlanul kell feküdni ahhoz, hogy a célzás ne romoljon el, és azt, hogyha nagyon fáj vagy nagyon kellemetlen, akkor biztos, hogy nem tudja megcsinálni valaki.
Miből áll egyébként ez a vesekő? Mi rakódik le nekünk ott a vesében?
Több típusú vesekő is létezik. Hát, ami alapvető különbség felnőttek esetében az, hogyha röntgenen látszik, vagy röntgenen nem látszik. A röntgenen nem látszóak, azok húgycsavból szoktak állni, és itt nagyon fontos nézni azért a húgycsav szintjét is, illetve a köszvényes diétát kell tartani akkor a betegeknek, ami a legegyszerűbb dolog egyébként, amit nyilván orvosilag nézve, emberileg nézve lehet, hogy nem annyira egyszerű azért egy ilyen diétát tartani, de hogyha most a saját oldalamról nézem, akkor sokkal egyszerűbb, mint bármi egyéb beavatkozásról, tehát később a követ kezelni, ami amúgy, hogyha magas húgycsav szintje van valakinek, nem csak a követ okozhatja, hanem számos egyébe a közfénytől kezdve vese tönkremenetelen keresztül azért nagyon sok ponton tudja támadni egy magas húgycsav szint a szervezetet. És az oké, hogy szedünk egy gyógyszert rá, de azért alapvetően nem feltétlenül gyógyszerrel kell ezt megoldani, ha van más mód.
Egyébként ezek a bevitt gyógyszerek, a bevitt étel, akár egy pezsgő tabletta fogyasztása, ezek növelik egyébként a vesekő kialakulásának a lehetőségét?
Hát ez változó. Ami mostában divatos, ez a hatalmas mennyiségű C-vitamin szedése. Azok, azt csináltak vizsgálatot régen, hogy azok viszont, az viszont tud okozni vesekövet. És nem is tudom már pontosan, hogy mennyit, de ilyen néhány ezer milligram, tehát néhány gram C-vitamint szerettek a betegekkel naponta, és azért azt hiszem 10-ből 6-nak alakult ki köve.
Hát, nyilván az emberek is úgy vannak fel, hogy hát ez kiürül, csak hát a vesénket terheljük akkor vele.
Hát akkor rengeteget kell inni, és akkor nem. Igazából mindig szokott lenni diétás kérdés, vagy pedig ugyanezek a típusú ilyen mindenféle kiegészítő gyógyszerek, vagy esetleg gyógynövénykészítményeknek a szedésének a kérdése. De szerintem, tehát arra kell gondolni, hogy ez egy fizikai folyamat, kikristályosodik túltelített oldatból valami. És hát most vagy azt csináljuk, hogy csökkentjük az oldott anyag mennyiségét, ami a húgysav esetében még lehet is, de mondjuk a kalcium esetében egy ilyen röntgenen látszó mészkőnél ott azért ez sokkal nehezebb dolog, hiszen a csontok rengeteg kalciumot tartalmaznak, és a szabályozás bonyolult. A felszívódás, a csontokba beépülés, a csontokból kiürülés, illetve a vesén keresztüli kalciumkiürülés is külön szabályozódik, nagyon bonyolult folyamatképpen, vagy révén. És nem lehet azt megcsinálni, hogy egyszerűen kevesebb kalciumot eszek, és akkor nem lesz vesekövem, mert akkor maximum lesz csontritkulása az embernek, de amúgy is, ha a szervezet egyébként akar csinálni, akkor is csinál vesekövet. Tehát itt sokkal egyszerűbb a hígítani. Egyszerűen sokat kell inni.
Mennyi az a sok? Mert hogy ebben én azt látom, hogy még mindig nincs valahol egy ilyen középérték, vagy egy jó érték, mert azt mondják, hogy 2-2,5, de attól függ, hogy nyár van-e, vagy tél van-e. Tehát igen, mennyit kell?
Hát igaz. Hát mi 3-at szoktunk azért mondani, de ha már 2-nek is örülünk azért.
Mert hogy ennél kevesebbet fogyasztanak egyébként a magyarok, vélhetően?
Hát sokan nagyon kevés folyadékot fogyasztanak, igen, meg hát ezt igazából nem is tudja az ember, ha nem figyel oda kifejezetten. Tehát érdemes mérni legalább néhány alkalom, akár próbaszerűen, hogy akkor mégis mennyi az annyi. És hát most nem mondom, hogy erre kell az embernek az életét felfűzni, hogy nézi, hogy mennyi folyadékot fogyaszt, de azért időnként ezt ellenőrizni szerintem érdemes. Illetve a másik az, hogyha valaki nagyon nehezen bírja a sok folyadékfogyasztást, az megszokható. Tehát, hogy gyakorlatilag hozzá lehet szokni, és az ember életmódjának a részévé válik már akkor később.
Akár csak a testmozgás, amivel...
Akár a testmozgás, igen.
Megőrizhetjük a...
Picit ezek szerintem azért összefüggésben is vannak egymással. És nyilván van néhány betegség, amikor nem szabad inni, például néhány vesebetegség, meg néhány szívbetegség is, de igazából ezt hogyha ezzel a betegséggel orvos, az ezt külön a lelkire kötik az embernek, akkor és erről tud, hogy ő egy ilyen kivitelezett és ritka csoportba tartozik.
A vízfogyasztás mellett az étkezésünkkel tudjuk befolyásolni esetleg urológiai szempontból az egészségünk megőrzését?
Mindenféleképpen. Az egészséges diéta szerintem nagyon sokat számít, ami főleg zöldségekből, ilyen rostos étrendből áll, néhány kevés hússal, és nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy a krumpli, meg ezek a nagyon nagy keményítő tartalmú dolgok, ezek nem azt mondom, hogy elhagyandók, de azért ezeknek az arányát, szerintem a magyar étkezésben ezeknek nagyon nagy az aránya.
Igen.
És ezt szerintem érdemes egy picit leszorítani, amennyiben mód van rá.
Nagyon szépen köszönöm doktor úrnak, hogy eljött, és azt gondolom, hogy tudjuk még folytatni ezt a beszélgetést majd akár a nők megbetegedéseinek témakörében. Úgyhogy várom vissza szeretettel. Köszönöm,
nagyon szépen köszönöm, jönni fogok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Sereg Róberttel, az EGRI Markot Ferenc Kórház urológiai osztályának főorvosával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégáim Karkus István és Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
I gave up all my friends, my girls from out of town. But I what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue.